2021-ben 7,1%-kal nőtt a magyar gazdaság. Ez a magyar gazdaság történet legnagyobb éves növekedése, mondta a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett friss adatokat értékelve a pénzügyminiszter. A magyar gazdaság tavalyi 7,1%-os bővülése európai összehasonlításban is jelentős teljesítmény, és rámutat arra, hogy a magyar gazdaságpolitika helyes irányt választott a válság kezelésére, összegezte a pénzügyminiszter.
2021-ben a magyar gazdaság 7,1%-kal növekedett. Ez azt is jelenti, hogy a magyar gazdaság történet legnagyobb, legmagasabb éves növekedési ütemét produkálta a gazdaság a tavalyi esztendőben. Bebizonyosodott az, hogy az adócsökkentések a családok és a vállalkozások támogatására, valamint a beruházásokra épülő gazdaságpolitika eredményes tud lenni, és ezek gyors visszaépülést tesznek lehetővé egy válság után is.
A pénzügyminiszter elmondta, 2021-ben a mezőgazdaság kivételével minden ágazat jól teljesített. A beruházások szempontjából rendkívüli év volt a tavalyi, mintegy 15 ezer milliárd forintnyi beruházás valósult meg. Az alkatrész hiány ellenére az ipar 9,6, az építőipar 13%-kal bővült. A foglalkoztatási adatok is kedvezőek, 1 millióval többen dolgoznak, mint 2010-ben, a bruttó keresetek pedig megduplázódtak az elmúlt 10 évben, sorolta. A pénzügyminisztérium 2022-ben 5,9%-os bővülést vár, mint Varga Mihály fogalmazott. Van ok az óvatos optimizmusra.
Mire alapozzuk azt a mondásunkat, hogy 5% fölött fog idén is növekedni a magyar gazdaság? 4 alapvető oka van. Az egyik, ami persze egy feltételes ok és lehetőség, hogyha ez a kormányka felhatalmazást áprilisban a munka folytatására, akkor folytatódik ez a gazdaságpolitika, az adócsökkentéseket, a beruházásokat, a vállalkozásokat és a családokat támogató gazdaságpolitika. A másik ok, ami miatt optimisták vagyunk, hogy a globális alkatrész hiány is csillapodni látszik, úgy tűnik, hogy a megugró kereslet és a szűk kínálat kezd lassan egyensúly felé elmozdulni. A harmadik ok, hogy egyre több beruházás fordul majd termőre. És végül, de nem utolsó sorban, a világjárvány enyhülésére is számítunk.
A pénzügyminiszter kérdésre válaszolva azt is közölte, bár a 7,9%-os infláció januárban valóban meghaladta a várakozásokat, a pénzromlást jelentősen befolyásolták nemzetközi hatások, és bár nem vigasztaló, de több környező ország, így például a csehek, a lengyelek vagy a balti országok is rosszabbul teljesítettek, mint Magyarország 10% körüli inflációval. Egy év alatt 29 az előző hónaphoz képest 7,2%-kal nőtt az ipari termelés tavaly decemberben. Eközben a drágulás is jelentős az építőiparban. Az utolsó negyed évben 16,7%-kal nőttek az iparági termelői árak éves alapon, mondta a Takarékbank elemzője. Horváth Andrást kérdeztem.
Decemberben az év utolsó hónapjában a várakozásokat jelentősen felülmúló számot produkált az építőipar, 29%-kal nőtt a termelés éves alapon, az előző hónaphoz képest pedig 7% feletti volt a növekedése, ami szintén kiemelkedő. Az év egészét tekintve pedig némileg 13% feletti volt az iparág teljesítménye. Ez egyébként az utolsó hónap jelentősen meglepő pozitív adata, ez látszik a GDP adatban is, ami szintén a várakozásokat felülmúlta, és ebben is jelentős szerepe volt az építőiparnak, úgyhogy az év végére a várt és jelentősen ismert problémák miatt, ugye alapanyag hiány, energiaárak elszállása, munkaerőhiány ellenére a magyar építőipar úgy látszik, hogy nagyon stabil pályán mozog, 4 hónapja egész pontosan hónapra hónapra növekedési számokat produkál, illetve a megrendelés állományokat az látszik, hogy az idei évben is várhatóan ez a tendencia folytatódni fog.
Mert tavaly megjelent az ágazatban az építőipari alapanyagok drágulása, ez mennyire volt meghatározó, folytatódott-e ez az év utolsó negyedévében is?
Igen, ez abszolút érzékelhető. 16,7%-kal nőttek a tavaly negyedik negyedévben éves alapon. az előző negyedévhez képest pedig 4,6%-kal. Ezek kiugróan magas értékek, ugye elsősorban az építőipari alapanyagoknak a fele, vagy valamivel több, mint a fele import, úgyhogy a globális hatásuk, a globális ellátási láncszakadozásoknak az áremelkedése, amit az egész világon látunk, az láthatóan begyűrűzött a magyar építőiparba is, miközben ugye munkaerőhiány is van, amik szintén ugye a termelői árakon a munkabérek növekedése is ugye növeli. Ez egy jelentős kockázat az építőiparban, ezt mindenki meg is fogalmazza, iparági szereplők is, ennek ellenére viszont azt látjuk, hogy stabilan tud az építőipar teljesíteni, tehát úgy tűnik, hogy forrás az áremelkedések mellett is van arra, hogy a beruházásokat folytassák és befejezzék, legalábbis egyelőre.
Mi az, ami hajtja az építőipar teljesítményét?
Jelenleg a leginkább húzvágat az építőiparon belül az a lakásépítések, illetve alapvetően az épületek építése, ugye a statisztikai hivatal így fogalmaz, tehát a magas építés főként, ami húzza az építőipart. Az egyéb építmények kategóriában, ami jelentős rész állami megrendeléseket, infrastruktúrális beruházásokat takar, ott látszik a szerződés állomány csökkenés most már néhány hónapja, hogy a költségvetési konszolidáció érdekében több beruházást elhalasztottak. Így is jelentős a szerződés állomány, tehát arról nincs szó, hogy megrendelés nélkül maradna az építőiparnak ezen szegmense, lakásépítések, magánpiaci beruházások esetében pedig dübörög az építőipar. Nyugodtan használjuk ezt a szót.
Horváth Andrást, a Takarékbank elemzőjét hallották. Januárban éves alapon 10%-kal, egy hónap alatt pedig 3%-kal emelkedett itthon az élelmiszerek ára. A legnagyobb mértékben az étolaj, a liszt és a csirkemell drágult, mondta a portfólió elemzője. Beke Károllyal beszélgettem.
Már az év második felében, tehát gyakorlatilag tavaly ősszel lehetett azt látni, hogy egyre szélesebb az infláció bázisa, és egyre több termékkörben lódult meg az áremelkedés, és ez folytatódott januárban is. Most már az üzemanyagok után az élelmiszerek ára emelkedett a legnagyobb mértékben, több mint 10%-kal, és a havi áremelkedés is 3%-os volt ebben a termékkörben, ami egészen kimagasló volt, és ennek megfelelően azt látjuk, hogy az egy évvel korábbi szinthez képest például több mint 30%-kal emelkedett az étolaj, a liszt, illetve a csirkemellfilé ára például az élelmiszerek közül. Ezeknél a termékeknél közel 30%-os volt az áremelkedés, de jelentősen drágultak a tejtermékek, mint a tejföl vagy a sajt például, és voltak más termékek, illetve szolgáltatások is, amiknek az ára bőven átlag feletti mértékben emelkedett. Azt látjuk egyébként, hogy itt az éves áremelkedés lista élmezőnyében jellemzően azok az élelmiszerek állnak, amelyeknél árstopot vezetett be februártól a kormány, tehát ide tartozik például, ahogy említettem, az étolaj, a liszt vagy a csirkemell, de bőven átlag feletti mértékben emelkedett az UHT tejára is, ami szintén februártól ugye az árstop miatt olcsóbb lesz. Ha pedig az egy hónap alatti árváltozást nézzük, tehát azt nézzük, hogy decemberről januárra melyik termékeknek emelkedett a legnagyobb mértékben az ára, akkor ott egyrészt szezonális termékeket látunk a toplista elején, mint például a zöld paprika, a paradicsom vagy az uborka, de rögtön utánuk itt is megjelenik az étolaj, vagy például a liszt, illetve a tejtermékek, mint a sajt, amelynek szintén jelentősen közel 10%-kal emelkedett az ára. Tehát összességében azt látjuk, hogy bizonyos élelmiszerek ára nagyon jelentősen emelkedett mind egy év alatt, mind pedig havi alapon, és ez részben indokolja is azt, vagy magyarázza is azt, hogy miért éppen ezeknél a termékeknél léptetett életbe árstoppot a kormány.
Az átlagos januári 7,9%-os képest a nyugdíjasoknál mekkora mértékű volt az infláció ebben a hónapban?
Valamivel kisebb mértékű volt a nyugdíjas infláció, de ez már megfigyelhető volt az elmúlt időszakban is. Januárban 7,4%-os volt éves alapon, és 1,5% volt havi alapon a nyugdíjas inflációs kosár drágulása. A havi alapú drágulás az meghaladta egy picivel az átlagot, tehát a headline infláció adat havi emelkedését, ott ugye 1,4% volt, a nyugdíjas kosár esetében 1,5%, de ezzel is még mindig elmaradt mögötte, tehát a 7,4%-os érték az még alacsonyabb, mint a headline inflációs adat. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ebben a kosárban egyrészt más termékek vannak, másrészt pedig mások a súlyok, tehát például a nyugdíjas kosárban nagyobb a súlya a rezsinek, ami például nem emelkedett, vagy a gyógyszerek árának, ami szintén azért minimálisan emelkedett csak, tehát az eltérő súlyok miatt van az, hogy most már hónapok óta az infláció alatt van a nyugdíjas infláció.
Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Jelentős forgalomnövekedés tapasztalható az árstoppos termékeknél a kiskereskedelmi láncoknál, értesült a Portfólió kiskereskedelmi forrásokból. A gazdasági portál elemzője elmondta, hogy nem elsősorban a háztartások, hanem a kisebb boltok állnak, az akár 60-80%-os forgalomnövekedés hátterében. Hornyák Józseffel beszélgettem.
Jelentősen megnőtt a forgalom az árstopp bevezetése óta ezeknél a termékeknél. Hivatalos adatok még nincsenek, de vannak olyan információk, amelyek szerint 60-80%-kal is megnőtt ennek a 6-7 terméknek a forgalma. A Penny megerősítette, hogy náluk 60%-os növekedés volt az árstoppos termékek esetében, és a Tesco is azt látja, hogy megélénkült a kereslet, illetve a CBA boltokban is nagyobb a kereslet ezekre a termékekre. Ott a tájékoztatás szerint inkább a nagyobb boltokban látható jelentősebb forgalom. Tehát összességében azért az mondható el, hogy az árstopp bevezetése óta igencsak sok fogy ezekből a termékekből.
Magánjellegű, tehát magánszemélyek, állampolgárok vásárolnak fel, előre bekészleteznek, vagy esetleg elmaradt vásárlásokat pótolnak. Mire lehet következtetni?
Valószínűleg a magánszemélyek kismértékben növelték a fogyasztásukat ezekből a termékekből, tehát a piaci szereplők, illetve piaci források szerint nagyjából egy 10-20-30%-os növekedés az magyarázható esetleg a magánfogyasztással. Azonban a növekedésnek a nagyobb része az már nem a háztartások, nem a családok számlájára írható, hanem sokkal inkább azok a kisboltok tulajdonosai mehettek be ezekbe a cégekbe, és vásárolhatnak termékeket, akiknél a beszerzési árak azok már magasabbak, mint az árstopos termékek a kiskereskedelmi láncokon. Tehát összességében úgy tűnik, hogy a beszerzési árak azok már a kis cégek esetében magasabbak jelenleg, mint a tavaly októberi kiskereskedelmi ár, ezért sokaknak megéri betérni a multikhoz. A multinacionális vállalatok minden bizonnyal ezért is léphették meg a mennyiségi korlátozásokat, mert nem szerették volna, hogy kereskedelmi célú felvásárlások legyenek, hogy biztosítani tudják a háztartás a családoknak a megfelelő mennyiséget. Tehát a mennyiségi korlátozások sok helyen továbbra is érvényesek.
Hornyák Józsefet, a Portfólió elemzőjét hallották. Április 1-től nem fér már hozzá a Revolut a helyi forint fizetési rendszerekhez. Ennek eredményeképpen a forint számlaadatok, amelyeket a helyi kifizetések fogadására használnak, többé nem lesznek elérhetőek a banki szolgáltatást kínáló fintech cégnek, hívta fel a figyelmet az Inforádióban a Portfólió elemzője. Turzó Ádámot kérdeztem.
Ugye a magyar IBAN, a Q-val kezdődő IBAN számlaszámok szűnnek meg a társaságnál, ugyanis volt egy forint gyűjtő számlája az egyik szolgáltatónál, a Revolutnak, ami ezt lehetővé tette, hogy legyen egy forint gyűjtő számlája. Ez ugye akkor számított, hogyha egyrészt egy revolutozó a saját magyarországi másik elsődleges bankjától, bankszámlájáról utalt át pénzt a Revolut számlájára, ugyanis akkor ezt forint, belföldi forint átutalásként tehette meg, amúgy egy viszonylag kedvező díjszabás egy nemzetközi átutaláshoz képest. Ezt ezentúl azért a bankok, mivel egy LT, azaz litván kezdetű IBAN-re cserélődik ez a gyűjtőszámla, pontosabban megszűnik ez a forint gyűjtőszámla, már csak nemzetközi átutalásként tehetik meg, ami ugye egy jóval drágább megoldás, és akár több ideig is tart, mint amit eddig elérhettek a forint gyűjtőszámlával.
Fölmerül az a kérdés, hogy ha valaki a Revolut számlájára kapta eddig a fizetését, akkor például ez a jövőben is menni fog majd április 1-jét követően, vagy pedig a kifizetőhelyek nem fogják tudni felismerni azt ugye, hogy innentől kezdve már ez az IBAN számlaszám LT-vel kezdődik, hiszen ugye litván IBAN számlaszám lesz.
Pontosan ez a másik változás, ami azért húsba vágóan érintheti a revolutozókat. Ha elsődleges számlaként használták és ide kérték a fizetésüket, akkor ez gondot okozhat, ugyanis bár egyébként jogszabályilag megengedett az is, hogy akár egy külföldi számlaszámra kérje egy munkavállaló a munkabérét, a munkáltatók általában ezt azért nem nézik jó szemre, és dönthetnek úgy, hogy ők nem akarnak külföldi számlaszámra utalni a munkavállalónak, még akkor is, hogyha ez egyébként tényleg az ő számlaszáma, csak éppen mondjuk Litvániában van, és emiatt is mondja a Revolut azt felhasználóknak, hogy azok, akik ide kérték a fizetésüket, szóljanak a munkáltatójuknak, hogy máshova küldjék, valószínűleg egy másik magyarországi szolgáltatónál vezetett számlaszámra.
Azt leszámítva, ugye, hogy mondjuk a fizetést április 1-től már nem lehet a Revolut számlára kérni, maga a Revolutos számla bármilyen más fizetésre vagy pénzfogadására ugyanúgy használható marad?
Így van, tehát használhatóak maradnak a Revolut számlák ugyanúgy, ahogy eddig. Ugye forint számlát azt vezethetnek akár Litvániában is, tehát attól még ez egy forintban denominált számla lesz, csak Litvániában. És igazából még az egyetlen plusz változás, hogy szintén, hogyha egy magyar szolgáltatótól, tehát nem a Revoluttól küld valaki Revolutos számlára április 1-től összeget, és ezt átutalással tenné meg, az is ugye külföldi átutalásnak fog minősülni. A Revolutnak azért vannak tervei Magyarországon. Arról már kommunikáltak, hogy akár a Revolut bank megérkezésével, úgy, ahogy akár más országokban már elindultak, személyi hitelekkel, olyan típusú betétgyűjtéssel foglalkoznának, mint amivel a hagyományos bankok. A gyűjtőszámlának a megszűnése azért ez egy bizonyos szintű visszalépés. A Revolut is jelezte, hogy szeretnék esetleg visszahozni ezt a fajta szolgáltatást is. Én egyáltalán nem csodálkoznék rajta, hogyha ők is csatlakoznának a későbbiekben a Zsíróhoz, és ezáltal egyedi IBAN számokat adhatnak az ügyfeleknek.
Turzó Ádámot, a Portfólió elemzőjét hallották. 40 milliós bírságra és a fogyasztó kompenzálására kötelezte az alza.hu-t a gazdasági versenyhivatal miatt, hogy árusított termékei egy részénél agresszíven, javarészt varontlan tartalmú üzenetekkel sürgette felhasználóit a termék mielőbbi megvásárlására, tájékoztatta az Inforádiót a gazdasági versenyhivatal szóvivője. Gondolovics Katalint kérdeztem.
A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy az alza.hu üzemeltetője jogsértő módon sürgette a felhasználókat mihamarabbi vásárlásra. Ezt úgy tette, hogy szembetűnő, villogó üzenetekkel, amik úgy szóltak például, hogy jelenleg X ügyfél érdeklődik a termék iránt, vagy a héten már X ügyfél megvásárolta ezt a terméket. Hát ezekkel az üzenetekkel egyfajta pszichés nyomás alá helyezte a vásárlókat. Ugye ezt tisztesség gyakorlatnak minősül, mivel megzavarja a nyugodt döntési folyamatot. Tehát a fogyasztóknak nincs lehetőségük arra, hogy átgondolják a döntésüket, és sokszor rosszul is választhatnak emiatt, vagy elhamarkodhatják a vásárlást. A másik probléma ezekkel az üzenetekkel az volt, hogy ezekben a sürgető üzenetekben bemutatott adatokat nagyrészt nem támasztották alá a valós adatok. Ez is egy jogsértő magatartás volt.
Mekkora a kiszabott bírság összege, és milyen módon kell a fogyasztókat kompenzálnia az alza.hu-nak?
A versenyhivatal 40 millió forint bírságot szabott ki az alza.hu Kft.-re és az alza üzemeltető anyacégre. Nagyon fontos, hogy a vállalkozás együttműködő volt a vizsgálat során. Elismerték a jogsértést, nagyon rövid időn belül maguktól felhagytak a GVH által kifogásolt magatartásokkal, illetve lemondtak a jogorvoslatról. És nagyon fontos dolog még, hogy egy jóvátételi csomagot ajánlott fel a versenyhivatal felé a vállalkozás a fogyasztóknak a kompenzációjára. Ezt a versenyhivatal el is fogadta. Ez arról szól, hogy minden fogyasztó 3000 forint értékű kupont kap, aki 2019-ben az Alza webáruházában vásárolt. A kedvezmény a következő egy évben használható fel, bármely 10.000 forint feletti vásárláskor.
Ezt az említett 3000 forintos kupont hogyan kaphatják meg az érintett fogyasztók? Automatikusan?
A kuponokat az Alza 2022. április 17-ig küldi ki e-mailben minden jogosultnak, de SMS üzenetet is küld, illetve honlapján, közösségi oldalain és a sajtón keresztül is értesíti az érintetteket erről a lehetőségről.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Az elmúlt 120 év egyik legszárazabb éve volt a 2021-es, és úgy tűnik idén télen elmarad a talajok téli nedvességgel való szokásos feltöltődése. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az ország délnyugati és északkeleti sarkait kivéve jelentős, mintegy 50-90 mm-nyi nedvesség hiányzik a felső 1 méteres talajrétegből, mondta az Agroinform szakújságírója. Polgárné Sarok Editet kérdeztem.
A legutóbbi elérhető adatok szerint az ország jelentős részében 60-70% körül áll a talajnedvesség jelen pillanatban a 100 cm-es rétegben. Ilyenkor azonban ez általában magasabb szokott lenni, van, hogy a 100% körüli szintet is eléri januárban, de december vége óta nagyon kevés csapadék hullott, és ugye nagyon szeles is volt az időjárás, ami tovább rontotta ezt a helyzetet. A főváros környékén, illetve az Alföld északi és nyugati részén a felső 20 cm-es rétegben a talajnedvesség a kritikus 40% közelébe került.
Mi lehet a megoldás? Egyértelműen az öntözés?
Az öntözés az egy nagyon összetett kérdés, mert a mezőgazdasági területeknek az öntözése az egy óriási beruházás, egy óriási feladat, hiszen nagyon-nagyon sok feltételnek kell megfelelnie annak, aki öntözni szeretne. Jelen pillanatban a mezőgazdasági területeknek 2%-án lehet öntözni Magyarországon. Ennek az aránynak a jelentős növelésére törekednek a döntéshoz, és ennek megfelelően pályázati források is igénybe vehetőek.
Tehát ezt nem lehet nyilván egyik évről a másikra megoldani?
Természetesen nem. Tervezést és nagyon átgondolt gazdálkodást igényel.
Amiatt, hogy most ennyire aszályos idő volt, és a talajok felső rétegében ennyire alacsony a talajnedvességi szintje, kerülhetnek-e a már elvetett őszivetések rossz állapotba? Min múlik az, hogy hogyan telelnek át ezek az őszivetések?
Jelen pillanatban a szakemberek szerint jó állapotban vannak az őszivetések, viszont megnő a kockázata annak, hogyha a következő hónapokban, tavasszal, illetve nyár elején aszályosabb időszak következik, akkor a szokásosnál is rosszabban fogják átvészelni ezt az időszakot, mert ugye nincsenek tartalékok a talajban, vagyis hát kevesebb, mint ami az ideális lenne.
Polgárné Sarok Editet, az Agroinform szakújságíróját hallották.